Örök, hogy megint itt lehetek a körötökben. A kör mindig változik, most a vendégtestvérekkel gazdagodtunk. Örök, hogy elfogadták a meghívást, és hogy Erikával most már itt is találkozunk, ennek is örülök. Illetve a Nikó, jól értette? Igen, a Nikóval már meg fogok ismerkedni, mert tudtam, hogy itt lesz, csak még nem sikerült. Előjáróban egy pár dolgot, mert az igehirdetésre térnénk. Az egyik az, hogy ma röviden tudok veletek lenni, azért együtt ebédelünk, megbeszélgetünk. Csak délután 3-kor keresztség van a tatai gyülekezetből, de lovasberénybe kéreckedtünk be, mert ugyanakik nincs medencénk. Ez egyrészt indokolja azt, hogy miért nem maradok itt, elnézéseteket kérem. Másrészt viszont, ha van kedvetek, gyertek el, mert mennyire van tőlünk lovasberény, azt nekem is jó lenne tudni. 30-40 kilométer, nem több?
25.
Tehát egy jó délutáni program. Ott úgyis kevés most a testvér, mert a gyömrői gyülekezet is ott van, a tatai gyülekezet is ott van, meg a lovasberényi gyülekezet is ott van. Igen, az is ott van, ezt nem tudtam, köszönöm János, hogy mondod. De elférnek szerintem, mert nagy az a gyülekezet, és jó az a testvéri együttlét. Mi most arra kéreckedtünk be, mert máskor nem tudtuk megoldani, és a gyömrői program meg már leve adott volt nekik, mármint a gyömrői látogatás. A másik dolog az ige hirdetés előtt, hogy ugye 2 évente vannak most a választások a gyülekezetünkben, és úgy emlékszem, hogy jövőre esedékes, ugye? Tehát tavaly volt jövőre esedékes, tehát 2 választás között vagyunk, és 2 választás között azért gyarapodunk testvérekkel. Vannak, akik még ugye az elején vannak, ugye a Marikát nemrég kereszteltük, de vannak itt már tapasztaltabb, nem tudom, veteránnak mondhatom, mert János nem sértelek vele. János ugye egy másik gyülekezetből jött, őt nem most kereszteltük. Az ősz folyamán volt, ha jól emlékszem, az, hogy felvettünk valamikor, vagy télen. És hát felmerült bennünk, hogy Jánosnak azért van hitben is tapasztalata, meg tanító, és hát itt is aktív nálunk ige hirdetőként, tudjátok. És érkezett egy ilyen javaslat a bizottságunkba, hogy hát most ne várjunk a következő választásig, hanem János tényleg egy szombatiskolai tanítás feladatával nagyon is meg tudna birkózni, és javunkra lenne valószínűleg. És Jánossal beszéltem, abszolút nyitott természetesen rá, és ő szeretné is aktív lenni, hogyha itt tagnálunk. És a bizottságban azt nem mondom, hogy megvitattuk a dolgot, mert a vita az azt jelenteni, hogy valami hosszabb eszmecsere volt, megszavaztuk a dolgot online, most nem bizottságoztunk a nyáron, és ezért most gondoltam, mert most itt vagyok, a gyülekezet elé terjeszteni ezt a javaslatát a bizottságnak, amit egyhangulag hozott meg, hogy a gyülekezet szavazza meg, ha egyetért vele, hogy Rajk János testvérünket a következő választásig, tehát ugyanaz lenne a terminusa értelemszerűen, bízzuk meg a szombatiskolai tanító feladatkörrel. Azért rendkívül megkérdezni, hogy van-e valakinek észrevétele. Gondoltam, hogy nem nagyon lesz. Akkor kérem a helyi gyülekezetnek a jelenlévő tagjait, hogy jelezzék, hogyha egyetértenek ezzel a javaslattal, készfelemeléssel. Ildi, neked majd akkor... Igen, jó, köszönöm. János, jó helyen ülsz, tehát láttad. Ellenszavazat van-e? Ezt is gondoltam, hogy így lesz. Akkor ezt szerint kérem jegyzékelni. János, Isten áldjon meg téged a szolgálatban. Most nem megyek oda, de majd kezet fogunk utána. Köszönjük szépen, nektek is, neked is előre már a szolgálatot, hogy részt veszel benne. Akkor most a gyerekekhez szólnék, mindenki jól ül ott, ahol van, mert ez egy nagyon jó gyülekezet, jól lehet látni gyerekként is. Kedves gyerekek, az első kérdésem az az, hogy ki az, aki közületek szokott otthon segíteni ilyen, hát ilyen házi munka jelleggel. Ehhez bátran, tehát nyugodtan. Jó, jó. Én is szoktam, azért emelem kérdésem. De viccen kívül, tehát én most nem csak úgy szoktam. Hát nem anyámnak szoktam, mert messze lakik, én a feleségemnek. Jó? Na most azért akartam, hogy magasan tartsátok a kezeket, hogy ki az, aki ezt szívesen csinálja. Igen, az egy jó hírem a szülők számára, egy sok az őszinte gyerek köztünk, tehát aki segít is, de azért őszinte is, hogy nem annyira. Volt-e már olyan, köszönöm, kivel történt már meg az, hogy megkérték, hogy segítsen, megígérte, de aztán az valahogy elmaradt. Ez az őszinteség tesztje fut tovább, igen? Igen. Családon belül is tudok, igen, igen. Sajnos az a tipikus, igen. És kivel történt meg az, hogy azt mondta, hogy nem fogja megcsinálni, de aztán a lelkiismerete nem hagyta nyugodni, és mégis csinálta. Hát ti aztán minden székbe ültetek már, azt látom. Köszönöm szépen, akkor ismeritek. Akkor azt, hogy kérdezzem meg, hogy szerintetek melyiknek örült jobban apukátok, anyukátok, amikor azt mondtátok, hogy nem és mégis csináltátok, vagy amikor azt mondtátok, hogy igen és nem csináltátok? Bárint pihenj most már, köszönöm. Hát ugye ez egy nehéz kérdés, ezt én sem tudom, majd a felnőtt prédikációban ez elő fog jönni. Én azért megsúgom, hogy szerintem a legjobb az, amikor azt mondjátok, hogy megcsináljátok, és utána megcsináljátok. Ez kimaradt a Bibliából, majd erre is rátérek. Ismeritek a kedvenc történetét, már elmondtam egy párszor, amikor a szegény Bodoba Flóri már nem ér, ő mesélte nekem, hogy lement az edzőterembe, és megkérdezte az edzőt, hogy most akkor hogy jó csinálni, hogy kis súlya sokat, vagy nagy súlya keveset. És az edző nem értette, és mondta, hogy nagy súlya sokat, az a legjobb. Tehát... Figyeljétek, hogy mi mindig ezt csináljuk, nem? Tehát ha azt mondom, hogy igen, és nem csinálom, azt mondom, hogy nem, és megcsinálom. És miért ne lehetne úgy csinálni, hogy azt mondtam, hogy igen, és megcsinálom. Azért elhiszitek nekem, gyerekek, hogy a szülők annak örülnének, ha azt mondanátok, hogy igen, és megcsinálnátok? Ki az, aki ezt elhiszi? Na, legyetek hívők. Igen? Ezt úgy értem, hogy ebben így van, így van, így van. Fogadjátok el tőlem ezt az ösztönzést, hogy én szülő is vagyok, hogy én nagyon örülnék annak, hogyha így történne. És biztos eljön még annak is az ideje. Köszönöm szépen, most figyeljetek, mert erről fog szólni a folytatás is. Csak felolvasom, hogy honnan jött nekem ez a gondolat és ötlet. Az felnőttek kedvéért mondom, Máté Evangélium a 21. versétől olvasom, 21. fejezet, 28. versétől olvasom, a 31. versig. Ismerős, de azért szerintem az ismerős dolgokat is jó szemmel követni, mert hát, ha valami újonnan megragadt titeket. Máté 21, 28-tól 31-ig. Azt mondta az Úr, hogy ugye egy példatörténetet mond el. Volt egy embernek két fia, és odamenvén az elsőhöz mondta, eredj fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben. Az pedig felelvén mondta, nem megyek. De azután meggondolván magát elment. A másodikhoz is odamenvén hasonlóképpen szólt, mármint ugyanezt kérte tőle, az pedig felelvén mondta, én elmegyek, uram, de nem ment el. Eddig a történet, és Jézus felteszi a kérdést, e kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondának néki, az első. Mert végül is az ugye kiment, az lett a történetének a vége. Mondta nékik Jézus, tehát feltett egy kérdést, erre választ kapott, és erre azt mondta ő, viszont válaszként, bizony mondom nektek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Ütős. Ennyi a történet. Ez ütős, igen, ahogy az András mondja, ez a legjobb szó rá, miért ne legyünk modernek. Egyértelmű, hogy Jézus valamit illusztrálni kívánt ezzel a történettel. Tehát ő nem szokott, bocsássatok meg, hogy ilyen nyersen mondom, hogy sztorizni, tehát csak azért valami érdekeset mondjon, vagy lekösse a figyelmet. Tehát ő mindig illusztrálni akart valamit a történettel, amit elmond. Nagyon érdekes megnézni, hogy mikor hangzott el a történet. Most is hadd javasoljam nektek, hogy még azért hosszúak a szombatok, bár már rövidülnek a napok, hogy ilyenkor érdemes szerintem elolvasni ezt a fejezetet, ha elfogadjátok tőlem, ha ráértek. Most meg fogjátok látni, most nem fogjuk együtt elolvasni, nyilván az előzményt, hogy a fejezet eleje arról szól, hogy bevonult Jézus Jeruzsálembe, magyarul az utolsó héten hangzott el, amit mond, és ez a másnapja a bevonulásnak. Tehát akkor ez hétfő volt, vagy a vasárnap volt a bevonulás, ez hétfőn hangzott el, és egy nagyon súlyos tanúságot fogalmazott meg a számukra. Mert azonban rátérnénk a tanúságra, most tényleg hagyd tegyen fel a kérdés, amit a gyerekeknek is, nagyon kísért azért mondtam nekik is, hogy most vonatkoztassunk el a történettől, meg itt farizeusoktól, paráznáktól, vámszedőktől, adott egy ilyen helyzet, akárhol. Egy szülő megkér két gyereket, az egyik azt mondja, hogy megy, és azt mondja, hogy nem megy és megy, a másik azt mondja, hogy megy és nem megy. A kettő közül melyik cselekedte az atya akaratát, mi lenne az igazi, így is mondhatom. Igazán az egyik sem. Én is így érzem. Én apa vagyok. Tehát akkor is hiányérzetem lenne, ha azt mondta, hogy nem, és megcsinálja. Technikailag végső soron megcsinálta, tehát ezt erre mondják, hogy mondanak, de figyeljétek meg, hogy ez egy kétismérves eset, mert ugye van az, hogy vagy azt mondja, hogy igen, vagy azt, hogy nem, és amit csinál, vagy azt mondja, vagy csinálja, hogy igen, vagy nem. Ezt úgy szokták, hogy ilyen táblázatban feltüntetik, hogy van két ismérv, meg két ismérv, azaz összesen négy eset lehetséges. Kettőt elmondott Jézus. Ezek azok, amikor ellentétes, amit mond, meg amit tesz. De két eset kimaradt. Az, amikor azt mondja valaki, hogy nem megy, és következetes, tényleg nem megy. Ez kimaradt. És az is kimaradt, ami az optimális eset lenne, nem? Hogy azt mondja, hogy megy és csinálja. Vajon miért maradtak ki ezek az esetek Jézus példatörténetéből? Szerintem ennek az egyik oka az, hogy nem az a tipikus, hogy azt mondja, hogy megy és csinálja. Sajnos. És nem tudom, mennyire tipikus, ezt a jóistennek vannak igazi statisztikái, ha szabad ilyet mondanom. De talán tényleg nem is az a markáns, hogy azt mondja, hogy nem és nem. Bár mondjuk, hogyha a világra vonatkoztatjuk, a világ nagy része nemet mond, és következetes marad a nemhez, sajnos. De abban a közegben, ahol Jézus beszélt, és ez a mi közegünk is, a hívő emberek közege, ő az akkori hívő emberekkel beszélt, ott a másik kettő a jellemző. Hogy azt mondja, hogy igen, és mégsem, és azt mondja, hogy nem, és mégis. Én ezt így látom, így értem. Ez a két tipikus eset, és pontosan ezt a két esetet reprezentálták a jelenlévők, kik voltak jelen.
Hát, akinek mondtak.
Hát nyilván, eddig jó András, tehát ez egy a bekkelésnek jó volt. De hogy kikből állt össze ez a tömeg? Ugye egyértelmű, hogy ott voltak a farizeusok, akik nem azért voltak mindig Jézus körül, mert tanulni akartak tőle, hanem olyat akartak, hogy egyszer s mindenkorra el tudják hallgattatni. Tehát ők mindig ott voltak. Vagy képviseletben, most ő ment el Jeruzsálemét, valószínűleg nagy tömegben voltak jelen. Tehát nem úgy volt, hogy elküldtek egy párat, mint a János keresztségére. És itt voltak nagy tömegben a farizeusok, és hát ez volt a fővárosos, sajátok, így mondom, hát paráznák meg vámszedők, ott azért voltak gazdagon, tehát ez a két pólusa a társadalomnak volt jelen a tömegben, és Jézus velük beszélt, és róluk beszélt. Ugye, mert az a jó prédikáció, amikor azokhoz szabad a mondandót, akik jelen vannak, most itt hiába kezdenék arról beszélni, amit nem aktuális. Már szeretnék rátérni ennek is az aktualitására különben a folytatásban. Igen, ide írtam magamnak nektek, a Biblia van nyitva, hogy én digitálisan használom meg általában a vázlatomat, hogyha megnézitek, az első vers az úgy kezdődött, hogy de mit gondoltok ti? Azt nem olvastam fel, ha figyeltétek. Megnéztétek, amikor olvastam? Tehát elhagytam egy mondatot. Tudnék én most, igen, így van, így van. Tehát én a lényegi gondolatot akartam idézni, de ha szöveghű vagyok, ott van ebben a versben az is. Hát amikor úgy kezdődik, hogy de, hát akkor nyilván valami volt előtte is. Ha megnézitek, előtte volt egy beszélgetés. Amikor megkérdezték Jézust, ha jól emlékszem ugye arról, hogy honnan van a hatalma, azt mondta, hogy szívesen megmondja, csak előtte ő is kérdez valamit, hogy honnan van a János keresztsége. Ez a sakmat, ugye ezt így mondják, mert ugye rögtön mondták, hogy hát, hogyha most azt mondjuk, hogy Istentől van, akkor a következő biztos, hogy az lesz, mert ők is tudtak sakkolni, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki. Ha azt mondjuk, hogy nem az Istentől van, itt van ez a nagy tömeg, hát itt mi tovább nem leszünk vezetők, ugye, mert ez volt a tét. És erre azt mondták, ennyit a tartózkodásról, mint szavazatról, hogy nem tudjuk. Azt mondja, akkor én sem mondom meg nektek. Viszont felteszek egy másik kérdést. És ugye elmondta ezt a rövid történetet, és itt jön az, hogy ő visszakérdezett, hogy akkor mondják meg, hogy szerintük egy ilyen szituációban kiteljesítette az apa akaratát. És hát rögtön megmondták, nem tudom mennyire látták át, hogy mit akar ezzel érzékeltetni, lehet, hogy nem. Ők azt mondták, hogy ez viszonylag egyszerű kérdés, nyilván az, amelyik hát nem volt szép, hogy nemet mondott, de végül megcsinálta. És Jézus rögtön megkapaszkodott ebbe a válaszba, és azt mondta, hogy ebből az következik, hogy a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket Isten országába. Miért hát, hogy jöttek ide a vámszedők és a paráznanők? Mindjárt csak nézzük, hogy valamit kihagyjak a mondandómból, hogy ott voltak jelen azok az emberek, egy nagyon vegyes tömeg volt, ez nagyon fura lehetett, ugye, ezeket tisztátalannak tartották. Csak egy picit megállok, hogy értsétek, hát a paráznát nem kell magyarázzam, de a vámszedőt nem tudom mennyire kell. Mi volt a baj a vámszedőkkel? Mert hát az egy akár tisztességes foglalkozás is lehetne. De nem az volt. Miért nem volt az? Azért, mert a vámot, vagy adót, ha úgy tetszik, mert ugyanazt jelentette, azt Róma szedte, mint idegen elnyomó hatalom. A dolog pikantériája az volt, hogy nem római hivatalnokok szedték a vámot, hanem zsidó emberek szedték a vámot. Ezt úgy mondják, hogy alvállalkozónak kiadta, ma így mondanák, a római birodalom. Tehát ezek, és ugye itt van egy nemzethatár, tehát egy római fővállalkozó, mármint a birodalom, kiadja a zsidó alvállalkozóknak a vámszedés gyakorlati jogát, és tovább megyek, ugye az volt a szokás, hogy a Róma kvótát határozott meg, hogy mennyi adót kell behajtani. Tehát nagyon érdekes, hogy ha nem úgy volt, hogy majd meglátjuk, mennyi jön be, azt mondták, hogy nem, ennyi fog bejönni. Ennyit várok tőletek, hogy hogy oldjátok meg az a ti dolgotok. Viszont ebben az is benne volt, hogy adott esetben lehet, hogy túlsarcolta a lakosságot maga a római meghatározott mértékű adó, tehát hogy több volt, mint amit amúgy illette volna Rómát, De az is lehet, hogy nem volt sok, viszont nem szabott felső határt az adóbeszedések, mert azt mondták a római hatóságok, hogy van egy, ezt árésnek mondanánk, hogy a vámszedő az szedhet többet annál, mint amit ő kér. Neki az semmi köze, ő ennyit akar. Aztán, hogy az mennyit szed, az az ő dolga. Most képzeljétek el az akkori viszonyok között magatokat, hogy idegen elnyomó hatalom és egy nemzettársad bevállalja ezt a fajta szolgálatot, ilyen háttéren, ilyen kondíciókkal, és ő sarcol téged, mert a rómaiak felhatalmazták rá, és nem csak Rómának szedi az adót, hanem saját magának is. És ez nem volt korrupció, mert ennek ez volt a rendszere, ez legális volt ebben a formában. Ilyen volt a jog. Nem véletlen az, amikor Lévi Máté megtér, ugye ő az, ha jól emlékszem, amikor azt mondja, hogy visszaadok mindenkinek, amit patvarkodás. Vagy most ez Zákeus, igen, ezért tudtam, hogy másik, köszönöm a segítségeteket, igen. Tehát Zákeus azt mondja, hogy mindent visszaadok, amit patvarkodással elvettem, mert ez azt jelenti, hogy nem jó szántukból adták az emberek, de ezeknek joga volt azt is behajtani, amit nem lett volna joga. Ez ilyen fura élet, ilyen fura helyzet volt és állapotok. Most csak azért mondtam el nektek, hogy most ott vannak a farizeusok ebben a tömegben, és gondolom próbálj tisztán tartani a ruháját ezektől, hogy már átít értelemben, hogy nehogy hozzáérjen, hogy milyen, hát a parázna az azért olyan tisztátalan, de azért ez se kóserebb sokkal. Ugye ezt nem a szenvedélye ejtette meg, hanem egyszerűen, hát meg ebből él. És egy ilyen helyzetben azt mondja Jézus ennek a tömegnek, hogy ezek, akiktől írtóztak itt is, hogy ott állnak köztetek, ezek meg fognak elődni titeket az Isten országába. De hogy jön ez ide? Azt mondta Jézus, hogy ők azok, akik eredetileg nemet mondtak. Azzal, ahogy éltek. Nemet mondtak az erkölcsre, lásd paráznasága, parancsolatra, hetedik parancsolatra. Nemet mondtak azzal, hogy hát az Isten népét megtagadták gyakorlatilag, tehát így viszonyultak hozzá. És azt mondja, hogy hát ez minden csak nem Istentől való. Igen, ők nemet mondtak az Istennek, ez tény. És ezért lenézettek és megvetettek voltak. Ugye így értem, de vannak a közerkölcs szempontjából is, meg hát ha lenne ilyen, akkor idézőjelben egy nemzeti erkölcs szempontjából. És mégis közülük lesznek majd, nyilván nem mindenki, tehát ez nem egy törvényszerűség, akik előbb-utóbb majd hajlanak az Istenhez, és engedelmesebbek lesznek, mint akik most formálisan vallásos életet élnek. Azért esetet egy könnyű üzenet, ez az utolsó héten hangzott el Jézusnak, már nem volt hova várnia, meg finomkodnia, hogy azt mondta, hogy lehet, hogy ti nagyon kósernak tűntök, ezt most én mondom így, a formális vallásossága, a bőtörök kétszer egy héten dézsmát adok mindenből, még a kaporból, a mentából, meg a köményből is. Azt itt vannak ezek a durva bűnözők, hát azért a paráznákat nem csak ebben a társadalomban kezelték úgy, hanem máshol is, valószínűleg a vámszedőket is, és azt mondja, akármilyen hihetetlen, ezek előbb mennek be. Ezek közül sokan előbb fognak bemenni a mennybe, mint ti. Itt a szombatiskában beszéltük, itt a benti csoportban voltam, hogy milyen volt, amikor a római százados küld, tudjátok, hogy a szolgáját gyógyítsa már meg, de hogy nem úgy értette, hogy jöjjön, csak hogy mondja. És akkor Jézus azt mondja, emlékeztek rá, hogy ilyen hitet Izraelben sem találtam, azért az már egy kategória. És azt mondja, ha ez nem lett volna elég, ezért meg kellett volna emészteniük nekik ezt az egy mondatot, hogy ilyen hitet Izraelben nem találtam. És pont egy rómaihoz képest mondja. De lehetett volna valami kirgiz, vagy nem tudom, ami távoli semleges nép, de ez pont egy rómaihoz képest mondta. És utána tovább tetézi az állítását azzal, hogy azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nektek, hogy a bizony-bizony ez mindig egy nyomaték, hogy amit most mondani fogok, az nagyon komoly. Súlya van, és az igaz. Azt mondja, bizony-bizony mondom nektek, eljönnek majd napkeleptről, napnyugatról, északról, délről, mindenhonnan, és letelepednek az Isten országában. Hát tudjátok, hogy ez volt a baj, amikor Pál hirdette az igét. Emlékeztek rá, hogy amíg a zsidóknak hirdette, sokan nagyon pozitívan fogadták. Mikor kiderült, hogy a görögök is hallgathatják. Emlékeztek erre? Azt hiszem, Ikónumban volt. És amikor azt mondta, hogy és a görögök is megtérhetnek, hát az botrány volt. Tehát ott szakadt el a cérna, onnantól fordul, akkor kövezik meg gyakorlatilag. Most képzeljétek, hogy Jézus ugyanezt mondta még Pál előtt. Azt mondta, hogy eljönnek majd ezek, és meg fognak térni. És hogyha lehet emelni a tétet, utána, gondolom ez még dolgozott bennük, mert fel se fogták, hogy ahogy mondják, bocsánat, a boxban ilyen megrendítő ütés, hogy még tántorog attól, amit hal. És akkor Jézus rögtön folytatja azt, hogy és ennek az országnak a fiai, ráadásul, ugye ezt én teszem hozzá, csak ugye ez a lényege, ennek az országnak a fiai pedig ki fognak vettetni a külső sötétségre. Lesz sírás és fogcsikorgatás, vagy fogvacogás. Ezért nem akármilyen dolgokat hirdetett Jézus. Következetes volt, mert ezt jóval korábban mondta el, amennyire emlékszem. És ez volt a tanításának a lényege. Mint hogyha azt mondta volna, hogy könnyebb megtérni azoknak, akik durva bűnökben élnek, mint akik önhittek a saját vallásosságuk miatt. És úgy felmerült bennem, amikor készültem, hogy miért lehet könnyebb megtérni a durva bűnökből. Engem most ez nagyon foglalkoztat az, és két hete tény, hogy erről beszéltem Tatán is, de most készültem a keresztségre, és nyilván az egy más prédikáció lesz, de e körül forognak az én gondolataim is, hogy hogy van ez a megtérés, hogy Jézus, mintha azt mondaná, hogy könnyebb megtérni, hamarabb meg tudnak térni, így mondom akkor inkább, a durva bűnökből, mint a látszólag jól vezetett hívő életből emberek. Egyébként a Laodicea üzenet is ezt mondja, vaj, ha hideg volnál, igen, a forró lenne a legjobb, ez az igen-igen, ugye, ez a mondja és csinálja, de azt mondja, a langyoshoz képest jobb a hideg. És én magamnak csak találgatok, aztán majd folytathatjuk ebédnél a beszélgetést. Én azt hittem magamnak, hogy talán a durva hibákat könnyebb meglátni és felismerni, nem? Tehát nem csalhatom úgy magam. Tehát, hogyha parázna vagyok, hát azért, ugye itt a parázna, akkor nem úgy ért, hogy valaki megbotlott, hanem, hát igen, életvitelszerűen. Hát a vámszedőt azt hát nehéz áltatni magát, hogy mit csinál. Tehát ez, együtt él egy bűnnel, és ő is tudja, hogy bűn, és ebbe bele lehet keményedni, bele lehet csontosodni, de nem csalhatja magát azzal, hogy ő egy nagyon frankó, hívő zsidó ember, mert nem az. Azt hittem én magamnak, hogy talán az embernek az önértékelése, hogy nem mondjam, az öncsalása nagyobb csapda, ha látszólag minden rendben van. Tehát ez az ellenoldal, tehát, hogy itt nincs nagy gond, akkor testvérek is azt mondják, hogy jó vagyok, én is erre hajlok. Van valami lelkiismeret, az ösztöke ott dolgozik bennem, de hát azért látok rosszabbat magamnál, még a gyülekezetben is adott esetben. Értitek, hogy mire mondom ezt, csak így megidézem ezt a gondolkodást. És még sok okot felsorolhatnánk így találgatással, de egy a lényeg, hogy Jézus törvényszerűségként mondta ki, nem egyszer, nem kétszer a Bibliában, hogy úgy tűnik, hogy akikről nem gondolnánk, azok megelőznek. Mert annyira nyilvánvalóan rossz a helyzetük, hogy elő fognak felismerésre jutni, megtérni és elindulni. Ez az egyik lényegi tanítás ebben a példázatban, és most jön a másik lényeg, hogy Jézus ezt ott akkor elmondta, Pál apostol meg olyasmit írt is, tudjátok, hogy mindenek, ami tanúságunkra irattak meg. Szerintem az utolsó héten mondott beszédeire is igaz ez, erre is. Hogy vonatkozik ez mi ránk? Mennyire vonatkoztathatjuk ezt a mi korunkra, a mi életünkre, a mi körülményeinkre? Kezdem azzal, hogy kik felelnek ma meg a vámszedőknek és a paráznáknak. Most nem menjünk be a részletekbe, csak költői kérdéseket mondok. Tehát vannak ma paráznák körülöttünk? Hát az egész társadalomnak van egy nagyon laza erkölcsi felfogás, és akkor finoman fogalmaztam, és vannak ezen belül lokális mélypontok, tehát igazán nagy mélypontok. És mi a helyzet a vámszedéssel? A korrupció fogalma az egy modern szó. Az nem volt korrupt olyan értelemben, csak undorító volt a gyakorlat, de törvényes volt. Ma is van olyan, ami törvényi szinten jóvá hagyott, de érezzük, hogy nem méltányos, tehát egy kicsit hasonló, meg olyan is van, ami már törvényi szinten sem elfogadható, és azt kell, hogy mondjuk, hogy ez átjárja a társadalmat sajnos. Tehát nem elszigetelt dolgok, hanem átjárják a társadalmat ezek a jelenségek. Bárintkább most én beszélek, jó, 12 után neked is lehet majd, csak hogyha seppeksz, akkor is halljuk. Azt írtam magamnak, hogy ma is vannak korrupt, sápot húzó, ügyeskedő, csalás eszközével érő emberek, vállalkozások, megkockáztatom, hivatalnokok is. Tehát minden. Ugye? Hát, ha olvastok híreket, akkor nem rózsaszín, negédes pozitívumokat olvasunk, hanem sok minden más. Széles ez a kör. Ezek azok, akik felül mi mondjuk nem sok jót várunk. Nem tudom, hogy vagytok vele, amikor az üzenetünk képviseletéről van szó, szerintem tudatalat bennünk van az ott lappang, hogy ezek, szóval mit várjunk egy mai társadalomtól. És én bátorítanálok titeket, Pál apostol, megvárjuk, amíg itt elcsendesednek a dolgok. Köszönjük. Igen, hát ezért az egyrészt örülök, amikor a családdal jövök hozzátok, hogy találkoztok, de vannak benne kihívások is, mint látjátok. Igen, igen. Neki még szokatlan, tehát Tatán jobban megszoktam már azért. A lényeg az, hogy Pál apostol is volt hasonló helyzetben, ugye hát az se volt egy lányállam a Római Birodalom, meg Kis-Ázsia a népe és a többi, de volt olyan hely, ami azért kilógott a sorból lefelé. Korintus. Korintus egy kikötőváros volt. Dupla kikötő, meg két felje, Peloponnézosz nyakánál volt, ugye emlékszem, és akkor mind a két irányban. Nem tudom, ti mit vártok a kikötővárosoktól mondjuk ilyen vonatkozásban. Hát az közmondásos, hogy ez a kettő, tehát anyagi és erkölcsi téren nem ezek a fellegvárak a mai világban, sem, sosem volt úgy. Pál apostol egy nagy szívű evangélista volt, de azért nem volt távol tőle a realitás sem, és azt olvassuk, hogy amikor elment Korintusba, hamar felmérte, hogy böcsületből egy kicsit időzik, aztán megy tovább, mert várják az evangéliumot máshol is. Emlékeztek erre? Igen. És kapott egy álmot. Az álomban az szerepelt, azt mondta az Úr, hogy, ahogy a Bandi mondja, hogy azt mondta az Úr Pálnak, hogy figyelj Pál, nekem sok népen van ebben a városban. Ugye nem merem megszemélyesíteni, de valami is, hogy lehet, hogy nem úgy néz ki. Lehet, hogy nem úgy látod, de hidd el. És ez a csodálatos Pálba, hogy erre ott maradt. Másfél évig. Efézusban volt hármat, itt másfélet, az összes többi mind rövidebb volt ennél. Tehát pont ott időzött hosszan. Hát, hogy milyen állapotok lehettek, az azért kiderül a korintusi levelekből. Elég cudar dolgok történtek még azután is. De azért az is kiderül, hogy Pál azt mondta, hogy írja a Korintusban élő szenteknek a levelet. Tehát ez egy félelmetes dolog. És ez bennünket arra tanít, kedves gyülekezet, és Jézusnak ez volt az üzenete ebben a rövid példatörténetben, hogy nekünk abszolút nyitottságot kell ápolnunk, méghozzá tudatosan, olyan emberek iránt is, akikre mi a saját értékítéletünk szerint nem gondolnánk, hogy nyitottságot fognak mutatni az evangéliumról. Nincs helye annak, hogy mi latolgassunk, meg címkézzünk, meg esélyt adjunk. Bennünk van, tudom. Mondok hiteles példát rá. Sámuel proféta megy felkenni is, hogy egyik fiát királynak. Milyen érdekes különben ezzel gondolkoztam, hogy Isten nem mondta neki, hogy melyiket kenje fel. Ennyi erővel mondhatta volna, hogy figyelj, Isai fia Dávid, ne foglalkozz a többiekkel, mondd neki, hogy Dávidot hozza ide, az a lényeg. Ugye milyen lényegre törők vagyunk. Isten meg bölcs. Isten azt mondta, hogy Isai egyik fiát kent fel, majd megmutatom. Most mibe telt volna, ha Isait mond, ennyire mondhatott volna Dávidot is, nem? De nem mondott. Oda megy Sámuel, oda hozzák Eliábot. Ugye a referencia az elég komoly volt, mert ugye Saulhoz kellett viszonyítani, tudjátok? Az aztán alkat volt. Sámuel megnyugodott, hogy azért nem kell nagyot váltani Izraelben, mert azt mondta, hogy bizony az Úr előtt van az ő felkentje, Eliáb is olyan, hát szóval olyan volt. És akkor olyan döbbenetesek azt mondja az Úr, hogy ne nézd az ő külsejét, se termetének a nagyságát, mert megvetettem őt. Még eddig lenne az üzenet, azt mondom, hogy tényleg meg kellett volna várni, még miért nem mondta az Úr, hogy melyikre gondoljak. És itt van a félelmetes dolog, és engem ez mindig megráz sráckorom óta, amikor a Bibliát olvasom, hogy egy Sámuel egy abszolút pozitív szereplője a Bibliának minden szempontból. És Sámuel kap egy ilyen feddést, ami minden emberre igaz, de nála hangzik el. Azt mondja, hogy mert az ember, na most ezt neki mondja konkrétan, az másik is, hogy mindenkire igaz. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, az Isten pedig azt nézi, ami a szívben van. Erre persze mondhatja valaki, hogy na de hát én nem látom azt, ami a szívben van. Ennél már csak az a rossz, amikor valaki azt hiszi, hogy látja, mert van olyan is, tudja. De van olyan. Nekem volt olyan párbeszéd az életben, hogy mondtam valakinek, hogy nem mondj, ne viccelj, mondom, hát én ilyet nem mondtam, azt mondja, de gondoltad. Ja, hát mondom, ez megtörtént. Mondtam, hogy hát akkor itt abba is hagytuk a beszélgetést, mert ugye nincs értelme, hát mondhatom, mert egyedül is végig tudja. És létezik ez az emberi kategória sajnos. De most maradva a komoly oldalánál, ez is komoly, mert ez rettentő fájdalmas, hogy létezik. Még ne essünk ebbe bele, azért is mondtam. De az ember mondhatja azt, hogy na jó, de nem vagyok erre képes, hogy belelássak a szívbe. De akkor mi következik ebből logikailag? Hogyha nem vagyok képes, akkor meg kell adnom az esélyt. Tehát akkor viszont nem mondhatok negatívat. Hogyha nem tudom, akkor mindenkinek ezt úgy mondják a jogban, hogy az ártatlanság vélelme, tehát itt pedig az üdvözülendőség vélelme, így mondanám, hogy lehet, hogy ő is üdvözülendő. És aztán tudjátok, hogy hát előhozták Dávidot, úgy kerítették elő, mert ugye ott sem volt, a nyáj mellett volt, ő volt a legkisebb, ha jól emlékszek, és akkor kiderült, hogy na, őt választottam. És nem úgy nézett ki. Tehát a királyt azt nem így képzeljük, hogy szép volt, piros posgás, kedves tekintetű, meg minden, hogy hát az Úr tudja, hogy mit csinál, és akkor legyen a Dávid, maradjon a Dávid. Kedves gyülekezet, valahogy azt kell megjegyeznünk, tudom, erről már beszéltem, most is a szokott példámat fogom mondani, de szerintem nem árt a megerősítés, hogy nekünk, szóval az Isten szemében az teljesen közömbös, hogy mi milyen esélyt tulajdonítunk embereknek. Nem érdekes. Az örök példám azért mondtam, hogy mikor Pál megy Damaszkuszba, üldözéstől lihegve, ha akkor lettek volna angol fogadóirodák, most bocsánat ezért a sanatért, ki fogadott volna arra, hogy ebből keresztény lesz. Ez egy legszebb történet, amikor az úr mondja a Ananiásnak, hogy menjen el, ott van Saulus valamelyik utcába, és, hogy, és azt mondja, uram, ez az, aki azért jött ide, hogy olyan arra is, hogy informálja a Jóistent, nem? Tehát, hogy nem tudott váltani, nem tudta feldolgozni. Középkorban is tudnék, hogy ha azt mondták, hogy jön valaki, aki meg fogja borítani a katolikus egyháznak a szekerét úgy, hogy az soha többet nem lesz olyan, mint volt, amíg a halálos sebében meg nem gyógyul, persze. Akkor mit mondtunk volna, hogy Wycliffe-ita lesz? Huszita lesz? Valdens lesz? Albigens lesz? Mondták, hogy nem. Egy ortodox katolikus, már ugyan értem, hogy a hitére nézve ultrakonzervatív szerzetes lesz egy eldugott kolostorból. És akkor mondok, hogy hát azért ezt nehéz elhinni. Nehéz elhinni, ez igaz. De mégis megtörtént. Mindjárt tudjuk. Belülről jött a csapás, és nem akármekkora csapás. Kedves gyülekezet, nem, hogy tehát mi a megtérésükre nem fogadtunk volna, most bocsássatok meg, hogy én egy pából megtértem bele, ez keresztény lesz. Olyan csendes ott a hátsó sorokba. Bocsánat, Géza mindig odaül a sorokba, bocsánat. Tehát, hogy beülne oda, mint Géza hátra, és semmi extra. Olyan értem, nem a Géza, hanem hogy a Pál, és semmi a missziójából. Arra nem fogadtunk volna. Luthernál meg arra, hogy katolikusból felvilágosult, reformált gondolkodás ember, szintén a hátsó sorokba valahol. De ezek nem hátsó sorokbeli emberek voltak egyik sem. Hát ennyit arról, hogy tekintsünk a többiekre. Most még annyit röviden, ami hátra van idő és magunkra. Eddig beszéltünk arról, hogy milyen a világ. Ma is vannak paráznák, anyagilag nem egészen korrekt ügymenet a világban, azért van, leginkább az van, ezt is mondhatjuk. Mi viszont a helyzetünknél fogva melyik csoportba tartozunk? Mi ők azok, akik nemet mondtak, de még mondhatnak igen. Mi nem gondoljuk róluk, de az Úr tudja, hogy ki fog igen mondani közülük, és meg fogunk lepődni ugyanúgy, mint hogy akkor meglepődtek. Pál idejében meglepődtek, Luther idejében meglepődtek. Mi nekünk is lesz meglepetésben részünk, én ebben biztos vagyok, hogy olyan emberek fognak megtérni a történet végén, akikről nem gondoltuk volna. De a kérdés az, hogy ők azok, akik nemet mondtak, és az Isten tudja róluk, hogy egyszer majd mégis meg fogják tenni, és igen mondanak. Mi melyik csoportba tartozunk, mi a nemet, vagy az igenmondók csoportjába tartozunk? Most formálisan, tehát nem nagy kérdés, nem mély kérdés, formálisan. Mi az igenmondók, köszönöm Eszter, hát a keresztségben mondtunk igen, most éppen a Dani fog igent mondani délután Lovasberénybe. Mi az igenmondók csoportjába tartozunk, az a kérdés, hogy amióta igent mondtunk, mi történt? Elmentünk és csináltuk? Mindig eszembe jut, bocsánat, hogy mondom, nem terveztem, hogy egyszer hallottam, bocsánat, egy humorista mondta, hogy van ugye ez a szlogán, hogy a dolgozó népet szolgálom, azt hiszem a rendőrség vagy a fegyveres testületek köszönnek így, és akkor ő interpretálta, hogy a dolgozgató népet szolgálgatom. Ezt hallottátok már? Tehát, hogy enyhíteni a kategóriákat. Most bocsánat, de meg nem akarok sérteni, de én attól tartok, hogy a mi szolgálatunkat is lehet, hogy ez jobban jellemzi. Tehát én most olvasom az evangélium szolgáit, ajánlom figyelmetekben, nagyon-nagyon jó könyv, ott elmondja, beszél az áldozatvállalásról, tehát hogy mit jelent Krisztus szolgálni, most a harmadik vezetnél járok, elgondolkoztató, hogy amíg a komfortzónánkon belül mozgunk, az egy nem egy nagy áldozatvállalás. Ő azért nagyon messzire került a saját komfortzónájától, Filippi 2, ha emlékeztek rá. Nem azt mondom, hogy attól lesz jó egy szolgálat, hogyha valaki ilyen mártíromságot ezzel a szemlélettel megy, de azt mondom, hogy nem érhet véget a szolgálatunk a komfortzónánk határán. Amilyen veszélybe forgunk, nem tudom, ezt lehet, hogy régen mondta ezt a mondatot nektek, de biztos olyan régen, hogy már nagy része nem emlékszik rá, akik itt vannak. Egyszer olvastam egy anyagot, amit átküldött nekem a Reisinger Magdi, a Jánosnak a kisebbik lánya. Ilyen életbölcsességek voltak benne, vagy ilyen sommás megállapítások. És az egyik úgy kezdődött, hogy mindjárt mondom, mert fel is jutom magának, hogy az emberek 30 éves korukban meghalnak, és akkor vesző, és tudom, hogy megálltam, mondom, hát ez elég jó vagyok szövegértésből, de ez már jó nem lehet, mert ugye, hát most ez azt jelenti, ami nincs. Hát most mit akar ez? És tudom, háromszor olvastam az elét, nem értem. Mondom, hát most már végigolvasom, és rájöttem a végén, mit akar mondani. Mert azt mondta, hogy az emberek 30 éves korukban meghalnak, és onnantól a szokásaikban élnek tovább. Abba beleborzongtam, akkor nem baj, hogy újrahoztam ezek szerint, mert hat. Na most figyeljetek, ez egy, nem egy hívő bölcsesség volt, ez egy világi bölcsesség volt, arra is igaz különben. Ennél már csak egy a rosszabb, hogyha a hívő életben ez történik velünk. Hogy igent mondtunk, volt még egy kis lendület, mint a bringával mondjuk, amiről valik a beszélt itt délelőtt, Még egy-két évig tart az első szeretet, ahogy lassan kihuny, már bocsánat, mert sokszor ez van, nem kell, hogy így legyen. És onnantól kezdve a szokásainkban élünk tovább. Engem minden szombat reggel látnak a szomszédok, hogy vagy családdal, vagy család nélkül glanzban. Most bocsánat, ez a vízbe menő ruhám, azért vagyok ilyen feketébe, meg fehérbe, tehát én már nem akarok öltözni lovasbenére külön. De hát amúgy öltönybe szoktunk. Ti is mentek, azt tudják, hogy hát ja, nem vasárnap járnak, és látszik, hogy templomba. Tehát ez egy szokás. Na de hát nyilván nem az a célunk, hogy ezt tudják rólunk, nem az a cél, nem ez a missziónk, hogy ezt lássák rajtunk. Ez olyan, mint a hegyen épített város, hogy nem lehet elrejteni. Jó, hát nem titkoljuk, igen, a templomban megyünk ki a házba, de aztán mi van? És azt, hogy aztán mi van, azt akkor látják rajtunk, ha hazajöttünk, amit itt meséltem, talán elmondom nektek. Ezt a Szombatiskában meséltem, ugye ezt a történetet, igen. Tatabányán van egy, hát mindig nekifutó, de valami mindig visszakozó hölgy, aki a keresség, hogy készül is, meg visszakozik. És ővel esett meg, vagy 20 éve mesélt, tehát hozta a férje, mindig 11-re odahozta, de elvitte. A Bera nénéknél, akik ismeritek, ott volt Orvoséknál az istentisztelet. És mesélte egyszer nekem így 11 körül, megjött, azt mondta, olyan fura tapasztalatom volt, és akkor mondja, hogy az történt, hogy reggel felkelt, és hát, hogy fáradt volt, nem tervezett jönni. És ugye megy az idő, és egyszer jön a férje, hogy hát el fogunk késni. Mert ugye nem szólt neki. És akkor mondja, hogy nem, azt mondja, hát az a helyzet, hogy azt gondoltam, hogy ma nem megyek gyülekezetbe. Azt mondja, hát azt nem lehet. Mondta a férje, aki nem jár gyülekezetbe. Én ismerem, mert kimegyek mindig beszélni. Azt mondja, hát hogy nem lehet, az a megőrepedne. Azt mondja, figyelj, neked el kell menni gyülekezetbe. De szerintem miért kéne? Azt mondja, figyelj, amikor elmész gyülekezetbe, hazajössz, mindig olyan nyugodt vagy, normális vagy. És azt mondja, nekünk erre van szükségünk, nekem meg a gyereknek, úgyhogy kapd a ruhát, mert megyünk a gyülekezetbe. Az lett különben, kapta a ruhát az Évi, és akkor a Tibi elhozta a gyülekezetbe, és az Évi ezt elmondta a Frissibe. Igen, hallgat, teszem hozzá, a történetnek az az epilógusa, amit azóta megtudtam, tehát ezt régen nem meséltem, hogy most, hogy azért úgy komolyan közel került a keresztséghez, csak mindig valami furcsaság mindig van, ami miatt nem. De azt mondta nekem, mikor felidéztem neki ezt a történetet, hogy a keresztség gondolatát azért ennyire nem támogatta a férje. Tehát azt ő is érzi, hogy egész más szombaton elhordani az asszony, 11-12-ig egy ilyen, bocsánat, ilyen full generálra lelkileg, tehát, hogy pihenten jön vissza. Bocsánat, hogy így mondom. Mint az, hogy innentől felteszi az életét valamire, igent mond, ugye ez a mi témánk, és ez lehet, hogy olyan következményekkel is jár, ami már neki a komfortzónáját, majd mint a férjét is érteni fogja. Kedves gyülekezet, azt akarom mondani, hogy meg kell vizsgálni magunkat, hogy velünk ez nem történhet-e meg, hogy szokásainkban éljük a hívő életünket. Erre a farizeusok azt tették. Nem kis látszattal. És ez mindenkit meggyőzött, önmagukat is, meg másokat is. És Jézusnak ennyi mondani valója volt az utolsó héten. Ugye pénteken feszítik meg, ez hétfőn volt, tehát a legutolsó üzenete egyike, hogy a vámszedők és a paráznák lehet, hogy most nemet mondanak, de előbb fognak rájönni a hibáikra és a bűneikre, mint ti. Kedves gyülekezet, mi szerintem mi vagyunk az igazán veszélyeztetettek. Ne vegyétek rossz néven. A világ az durva bűnökben él, van esélye, ha mi igazán meg tudnánk szólaltatni az üzenetet, nem csak szóban, hanem az életünkkel, lenne egy kontraszt, és válaszút előtt állnának. Esik? Válaszút előtt állnának. Mi vagyunk abban a veszélyben, hogy azt hiszük, hogy megkeresztelkedtünk, eljövünk szombatonként, itt vagyunk, gyakoroljuk a hitnek a legkülönbözőbb gyakorlati, hát hétköznapi és szombati lecsapódásait, de azt mondta Jézus, hogy szolgálatnak nevezhetjük azt, ami közben történik. Tehát igen, mondtunk, ez jó, azt ne bánjuk meg, sosem gond. Csak arra figyeljünk, hogy utána csináljuk-e azt, amire igen mondtunk neki. Mondjuk és állítjuk, hogy Krisztus szolgái vagyunk, de az a kérdés, hogy így ismernek-e bennünket. És itt tényleg a befejezéshez közel eszembe, vagy ide idézem azt, ami a, megmondom őszintén, ez az alternatív alapigém lett volna. Tehát nagyon kísértett, hogy ez legyen az alapig, amit most felolvasok. Figyeljetek! Aki írja, írja, de ne keresétek, Józsué 1.13. Azt mondja, bocsánat, csak nem zavar, hogy emlékezzetek meg a dologról, amit megparancsolt néktek Mózes, az Úrnak szolgája mondván, az Úr a ti istenetek megnyugtatott titeket, és néktek adta ezt a földet. Nem tudom, feltűnt-e nektek, mit akarok, ez egy hosszú vers, én egy dolgot akartam belőle alapigeként. Mózes az Úrnak szolgája. Nekem azt tűnt fel, most hallgatom a Bibliát a kocsiban, mindig mondtam nektek, hogy azt, hogy Mózes az Úrnak szolgálja, ezt nem tudom hányszor olvassuk. Nagyon sok alapigét választhattam volna. Ez egy állandó szókapcsolat, állandósult. Tehát Mózes sem mindig úgy hivatkozik csak, hogy Mózes az az Úr szolgálja, ez a szolga. Erről volt ismert. Eszembe jutottak az irodalomórák, a Hókarú Nauszika, a görög drámákban ez az állandó jelző, ugye? És ugyanígy, csak itt az, hogy itt Mózes, ő az Úr szolgálja. Miért ragad hozzá ez a jelző? Mindjárt tudjuk. Meggyőző módon az volt. Ő nem szombati zsidó volt, hogy mondják, hogy vasárnapi keresztény, ő minden körülmények között az volt. És volt, hogy a komfortzónája messze kívül kellett mennie. Ugye, amikor meg akarták őt is, azt ölni, ugye, meg hát a testvérei lázongtak ellene. Tehát az a lényeg, most nem emlékszek már, bocsánat, csak azt tudom, hogy ugye volt az a teher, amikor oda ment az Úrhoz, hogy ő ezt nem bírja tovább. És azt mondták, hogy kap segítséget, de csinálnia kell. Kedves gyülekezet, szolga. Mit jelent ez? A lábmosáskor szoktam olvasni, ti is tudjátok, a szolga nem nagyobb az ő uránál. Ez olyan szép ez a gondolat, de belegondoltunk, hogy ő neki milyen volt az élete? Nekünk ahhoz képest már élhetőbb. Ez nem baj, mert ez lehet a gondviselés is. Én nem mondom, hogy ez bűn, hogy jobb az életünk, de ha nem az lesz. Amikor Pál azt mondja, hogy tudok szűkölködni és bővölködni, amiről itt beszéltünk, hogy mikor vagyunk kicsik, hogy ez változik az életünk során. Az az igazán nagy dolog, amikor valaki kicsiként, kiszolgáltatottként és hatalmi helyzetben is önmaga tud maradni, hívő tud maradni, Krisztusi tud maradni. Lásd József például. Ilyen ide írtam magamnak, amit már mondtam, hogy az áldozatvállalás adott esetben a cél érdekében. És nem csak az anyagi az áldozat, sokszor nem az az igazi áldozat. Megvan az. Akinek kevés van, ott az az igazi áldozat, az özvegyasszony két fillérje. Akinek ideje van kevés, sokan vannak így, ott az az igazi áldozat, hogy emberre időt szánni. Utána menni, hogy kinek milyen segítség kell. Nem tudom, hogy bennünk tudatosult, hogy amikor igen mondunk, mi azt váltuk, hogy szolgálunk. Elmegyünk a szőlőbe a történet szerint. Az ő szőlője, azt tudjuk, hogy a világ és az ő műve. Emlékeztek arra a másik példabeszédre? Az nagyon kemény, amikor azt mondja, hogy hazajön a szolga, és nem azt mondja az Úr, hogy dolgoztál eleget a mezőn, most már akkor pihenj meg egyél, hanem azt mondja, előbb szolgálj ki engem, és majd utána. Te akkor kerülsz sorra, mert te szolga vagy. Nem tudom, gondolkoztatok már ezen, hogy ez szerintem sokunk Isten képében nem fér bele. Ez a 21. századi polgárjogi aktivistáknak ez nem jön be. Hol van ez a demokráciát, hogy te már dolgozott eleget, szegény, most már nem, még nem eleget. De amikor mi szolgálatot vállaltunk, akkor sok mindent vállaltunk, és én azt gondolom, hogy mindnyájan jó szívvel vállaltuk, és őszintén, de lehet, hogy nem gondoltunk bele egészen abban, hogy ez nagyon sok mindent foglal magába. Ugye Oszkár, tudjátok, szokta volt mondani, hogy aki presbiterséget kíván, jó dolgot kíván, de nem tudja, hogy mit kíván. Ugye a Biblia az első fele, a másik fele, azt már ő tette hozzá élettapasztalatból, de ebben van igazság, és most nekem ez jutott eszembe, hogy amikor a hit útjára léptünk, mind jó szándékkal tettük, és őszintén. De lehet, hogy közben jövünk rá, hogy ez azért sokkal nagyobb kihívás, mint gondoltuk. Ami nem azt jelenti, hogy vissza kell riadni tőle, vagy vissza kell fordulni az úton, hanem hogy akkor ehhez kell felnőni. Ezt sokan megélték szerintem, és sokan megküzdötték. Én azzal szeretném befejezni a mondandómat, hogy szolgának lenni, amiről ez a példázat is szól, ez a példabeszéd, az egy kategória, az egy státusz, ha én valakinek a szolgája vagyok, és ez egy önként vállalt státusz. Tehát Jézus csak önkéntes szolgálatot vállal el. És el kell döntsük magunkba, és talán ez a mostani prédikáció meg közös gondolkodás egy alkalom arra, hogy meguljuljunk ebben az elhatározásban, hogy akarok-e én szolga lenni. Ha akar jegyzem meg, hogy nem nagyon van más választásunk, mert ha nem leszünk az ő szolgái,
akkor másik.
Így van, ezt ő mondta, aki a bűn cselekszi, a szolgája, rabszolgája bűnnek. Hát figyeljetek, akkor maradjunk annyiban, hogy így is, úgy is azok vagyunk, de legalább azt eldöntetjük, hogy jót vagy rosszat akarunk szolgálni, és hogy mi lesz a következménye. Legszívesebben azt mondanám, amit József mondott, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk, ezen vagyunk, tehát ezen vagyunk. Nem nyerő pozícióból mondtam el nektek ezt a prédikációt, hanem küzdő pozícióból, de szeretnélek titeket is ebbe a küzdelembe hívni, és Isten adja meg nektek is, nekünk is. És annyira szeretném, annyira várom, hogy egyszer a mennyben legyen egy ilyen Fehérvár surkolói frakció. Na, bocsánat, én mondom, nem tudom, hogy mondjam szépen, csak annyira szeretek veletek lenni szombaton, és olyan jó lenne abban a nagy tömegben azért alkalmat találni arra, hogy egy-egy szeminárium erejéig ott legyünk. Az Úr biztos ad valami jót, csak legyünk ott, az a lényeg, és azt szeretném, hogyha mindnyájan ott lennénk, akik itt vagyunk, meg akik itt szoktunk lenni, hogy Isten adná ezt meg nekünk. És én ebbe az irányba szerettelek volna titeket is, magamat is ösztökélni az elmondottakkal. Amen.